19. fejezet. Quintilus Tribonus lassan végig sétált Kallev vasáros főutcáján. Mögötte a hadsereg főparancsnokságáról magával hozott testőrök lépkedtek, 6 férfi, akiket erejük alapján válogattak ki. Mindegyikük épp olyan magas és széles válló volt, mint a tribunus. A tábornok és persze a császár képviselőjeként azt a benyomást akarta kelteni ezekben a barbárokban, mintha maga lenne a minden felett győzelemeskedő nép megtestesítője, akit az istenek választottak ki arra, hogy leiggázza a birodalom határain túl élő, elmaradott embereket. A király szállása felé tartva Quintilus kíváncsian nézett körül a zsubtetős kunyhok között. A városlakók többsége a házak bejáratánál üldögélt, ösztövér arcukon kétségbeesés látszott. Még nem éheztek annyira, hogy fásultak és közönösek legyenek, a tribunus épp ezért úgy vélte veszélyt jelentenek. Van elég erejük, hogy fellázadjanak Verica és Róma ellen. A helyőrség lármája után kísértetiesnek tűnt a város csendje. Quintilus nagyon megkönnyebbült, amikor az utolsó sarkon befordulva végre megpillantotta az uralkodó szállását övező cölöp fal kapuját. Legnagyobb döbbenetére a kapu csukva volt. Úgy tűnt, mintha a bentiek jól tudnák, miféle érzelmek forronganak Kalleva utcáin. A rómaiak közelettére a kapu fölötti gyilok járón örködő fegyveresek egyike a nagy csarnok felé fordult és kiabálva jelentette, hogy vendégek érkeznek. A kapu azonban csukva maradt, Quintilus már attól tartott, nem engedik be, amikor egy arc bukkant fel a kapu jókor a gerendái fölött. A tribunus felpillantott, és a ragyogó napfény miatt hunyorogva próbálta alaposabban szemügyre venni a hatalmas termetű arcost. – Beszélsz latinul? – kérdezte a tribunus mosolyogva. A férfi bólintott. – Akkor légy jó, és mondd meg a királyodnak, hogy Quintilus tribunus audienciát kér tőle. Aulus Plautius küldött. A briton szemei kissé elkerekedtek a tábornok neve hallatán. Várj, római! A harcos eltűnt. Quintilus a csukott kapu sötét gerendáit nézte, és elkeseredetten a combjára csapott. A rómaiak a tűző napon várakoztak, a keréknyomok szabdalta utat szegélyező kezdetleges kunyhok között. A közeli szemétdomb bűzdött a hőségben, a tribunus undorodva fintorgott a levegőt betöltő szaktól. Quintilus és testőrei körül legyek döngtek, még kicsit távolabb egy kutya ugatott, egyetlen pillanatra sem hallgatva el. A tribunus összefonta a karjait a háta mögött, és közönyt színlelve lassan fel-alá lépkedett a kapu előtt. Ez az egész város szinte könyörög azért, hogy lerombolják, gondolta. Szinte maga előtt látta Kallevát, mint a provincia székhelyét, cseréptetős házak szépen rendezett sorait, a szerény palota és a templom körül, melyek dicsőn hirdetnék, hogy Róma rendje és törvényei ismét győzedelmeskedtek. A kapu mögül végül hangos robaj hallatszott, ahogy elhúzták a zárógerendát. Néhány pillanattal később lassan kinyílt az egyik kapuszárny. A korábban látott briton odaintett, hogy lépjenek be, aztán a kapu ismét becsukódott. Erre! Fordult meg a briton a nagycsarnok felé mutatva. Quintilus visszafogta a harcos nyers modora miatti haragját, és biccentett a testőreinek, hogy kövessék. A belső térség majdnem ugyanolyan csendes volt, mint a város. Maroknyi őr sétálgatott lassan a cölöp falak mentén, éberen figyelve a zsubtetős kunyhok tömegét. Néhányan az árnyékban üldögéltek vagy aludtak. Quintilus észrevette, hogy több szempár is figyeli. A nagycsarnok bejáratánál 4 harcos őrködött az árnyékok között kuporogva. A kis csapat közelettére azonban mindannyian talpra ugrottak. Az ajtóhoz érve a briton a tribunus felé fordult.
Az embereidnek idekint kell várniuk.
Ők a testőreim.
Idekint maradnak, jelentette ki a briton határozottan. Te gyere velem!
Pillanatnyi tétovázás után, amivel jelezte, hogy engedményt tesz vendéglátóinak, Quintilus követte a harcost az épületbe. Oda bent a kinti napfény éles ellentéte fogadta. A tribunus, miközben a durva kőpadlon elindulva követte a briton homályos alakját, elámult a vízhangzó sötétségtől. A mennyezet tetején a gerendák között apró rés nyílt, amelyen át szelíd, aranyló fénysugár világította meg a levegőben szálló porszemeket. A megnyugtatóan hűvös levegőben sör és étel szaga érződött. A terem túlsó végén kis, bőrfüggönyökkel eltakart ajtónyílás látszott, melynek egyik oldalán őr állt, kivont kardjának hegyét a lábai között a földre támasztva. A rómait vezető harcos oda biccentett az őrnek, aki odébb lépett és koppantgatott az ajtókereten. Oda bentről egy hang válaszolt, mire a harcos félrehúzta a bőrfüggönyt, majd belépett az ajtón és intett a tribunusnak, hogy kövesse. A király lakrésze nem igen felelt meg a római ízlésnek. Quintilusnak azonnal lepleznie kellett az arcára kiülő utálkozást és megvetést. A sárral tapasztott falakon állatbőrök lógtak, míg a földön ládák sorakoztak, bennük a király vagyontárgyaival. A bejárat közelében jókora asztal állt, körülötte néhány székkel. A hálókamra túloldalán elhelyezett hatalmas ágyat még több prém fette. Verika az ágy mellett állva éppen egy hosszú tunikát húzott ráncos szikár testére. A könnyed, éles nevetés hallatán a tribunus alaposabban is szemügyre vette az ágyat, és észrevette, hogy egy serdülő lánynál alig idősebb nő fekszik a takarók alatt. Verika mondott valamit a lánynak, és az ajtó felé intett. A lány azonnal kiugrott a takarók alól, és az ágy végébe dobott, viseletes köpenyt felkapva, a jövevények felé rohant. Quintilus odébb lépett, utat engedve a lánynak, és megcsodálta annak karcsú testét.
– Szeretnéd megkapni?
– kérdezte Verika a vendégétől, feszes léptekkel felé indulva.
– Úgy értem, miután beszéltünk. Nagyon ügyes lány.
– Igazán kedves tőled, de attól tartok, túl sok a tennivalom, ezért nem érek rá, hogy élvezzem a társaságát. Emellett jobb szeretem a kisé idősebb lányokat. Sokkal tapasztaltabbak.
– Tapasztaltabbak? – húzta össze Verika a szemöldökét. Napról napra egyre betegebb vagyok a tapasztalattól. Az én koromban az embernek már olyas valakire van szüksége, akit még nem szennyezett be a tapasztalat. Elnézést, mosolyodott el Verika, és üdvözlésre nyújtotta a kezét. Az utóbbi időben túl sokat gondolkodom az öregségről. Kérlek, foglalj helyet az asztalomnál, tribunus. Már szóltam, hogy hozzanak bort. Tudom, hogy római barátaim jobban kedvelik a bort, mint a sört.
Köszönöm, felség. Ahogy leültek az asztalhoz, egy rabszolgafiú lépett be az ajtón két számoszi serleget és egy korsót hozva. Miután mindkét serleget teletöltötte a sötét vörös itallal, kisietett a szobából. Verika az asztal túlsó végénél álló szék felé biccentett, mire a harcos, aki ide kísérte a tribunust, csatlakozott az uralkodóhoz és a vendégéhez.
Kadminius, a királyi testőrség parancsnoka,
magyarázta Verika.
Jobb szeretem, ha a közelemben van. Bármit is akarsz mondani, ezt vele is megoszthatod.
Értem.
De most pedig Quintilus tribunus, áruld el, minek köszönhetem a látogatásodat?
Quintilus elítélte az uralkodó faragatlan modorát, ám az embernek tekintettel kell lennie, hogy a keltákból hiányzik minden érzék a kifinomult társalgás és a diplomáciai fortélyok iránt. Végül is Verika a barbarizmus mocskában nőtt fel, és csak néhány évet töltött Róma vendégeként, így aztán Quintilus mosolyt kényszerített az arcára. Nagyra értékelem a nyíltságodat, felség.
Nincs sok időm a formaságokra, tribunus. Manapság semmire sincs sok időm.
Kivéve arra, hogy kielégítsd a fiatal hús iránti vágyadat, gondolta Quintilus, majd ismét elmosolyodott. Tábornokom üdvözletét küldi Verikának, Róma legjobb barátjának. Verika felnevetett.
Különös világ az, amelyben egy olyan jelentéktelen törzs, mint az atrebátok, azt hiheti magáról, hogy bármiféle fontossággal bír egy akkora hatalom szemében, mint Róma.
Ennek ellenére, felség, te és a néped fontosak vagytok a császárnak és a tábornokomnak. Ahogy ezt bizonyára te is tudod.
Valóban. Bárki, akinek a háta mögött áll valaki, hajlamos eltűnődni azon, vajon barát vagy ellensége az illető. Ebben rejlik a mi fontosságuk, nem de?
Csodálatra méltó tömörséggel foglaltad össze mindkettőnk helyzetét, felség, nevetett Quintilus. Ezzel elértünk a látogatásom céljához.
Aulus Plautius tudni szeretné, mennyire számíthat rám?
Ó, nem, felség, tiltakozott Quintilus. A tábornok nem kételkedik a Róma iránti hűségedben, egyáltalán nem.
Milyen megnyugtató?
Verika felemelte a serlegét és ivott. Ádám csutkája felalá mozgott sovány torkában, miközben a serleg talpa egyre magasabbra és magasabbra emelkedett. Fehér szakállán vörös cseppek gördültek alá, míg az uralkodó végül kiürítette a serleget, amit aztán hangos koppanással letett az asztalra.
Ez bizony remek ital! Kóstolj csak meg, tribunus!
Quintilus a szájához emelte a serlegét, és mivel kedvére valónak találta az illatot, belekortyolt a borba. Az édeskés ital telt zamata kellemes, melengető érzéssel töltött el, ahogy legördült a torkán. Ez nem olcsó bor volt. Nem tudta, honnan hozhatták, de azt érezte, hogy meglehetősen drága lehetett. Igazán kellemes, felség. Csak nem a Róma vendégeként töltött napok hagyatéka.
Hát persze, hogy az. Valóban azt gondolod, olyan ostoba vagyok, hogy Róma ellen forduljak és feladjam ezt?
Mindketten felnevettek, aztán Verica megrázta a fejét.
Komolyra fordítva a szó, tribunus, sok hasznunk származik a Rómával kötött szövetségből. De még ha nem így lenne, akkor is inkább Róma mellé állnék, mint hogy kezet nyújtsak annak a nyomorult Karatakusznak. Néhány nap elteltével már meg is halnék, és valami Róma ellenes fanatikus ülne a helyemre.
Könnyen találnának ilyen embert az atrebátok között? Puhatolozott Quintilus. Verica a tribunusra nézett, és arckifejezéséből úgy tűnt, remekül szórakozik.
Akadnak néhányan, akik úgy vélik, a törzsünk rossz oldalon áll, igen.
Néhányan? Mennyien?
Elegen ahhoz, hogy aggódjak miattuk.
Ami téged aggaszt, az Rómát is aggasztja, felség.
Ó, ebben biztos vagyok.
És tudod, kik ezek az emberek?
Néhányukról tudom, kicsodák is valójában, vallotta be Verica, és sokukról csak gyanítom. Ami a többieket illeti, ki tudja.
Akkor miért nem gondoskodsz róluk, felség?
Gondoskodni róluk? Miféle szépítő kifejezés ez? Mondd ki, mire gondolsz, tribunus. Érthetően kell megfogalmaznunk, amit mondunk. A szépítés a gyáváknak való, ami később csak félreértésekhez és vádaskodásokhoz vezet. Azt akarod, hogy öljem meg a saját népem tagjait?
Quintilus bólintott. A biztonságod érdekében, és hogy példát statuálj másoknak.
Feltételezem, Macro Centurio beszámolt, hogy ezzel már megpróbálkoztam, és kudarcot vallottam.
Hát talán csak nem távolítottál el eleget az ellenségeid közül, felség.
Talán többet is eltávolítottam, mint amennyit kellett volna. Talán egyetlen egyet sem lett volna szabad eltávolítanom. Cadminius ezt gondolja, ha bár nem meri kimondani.
Az asztal túloldalán ülő testőr parancsnok lehorgasztotta a fejét. Quintilus tudomás sem vett a harcosról, és közelebb hajolt Vericához. Az gyengeségnek tűnt volna, felség. Arra bátorított volna másokat, hogy ellened szóljanak. Az engedékeny emberek végül mindig elgyengülnek, a gyengeség pedig vereséghez vezet.
Neked mindez ilyen egyszerű, ugye, római?
Verica megrázta a fejét.
Minden fekete és fehér. Minden helyzetre ugyanaz a válasz. Vas ököllel rendet teremteni.
Számunkra ez mindig beválik, felség.
Számotokra? Mennyi idős is vagy, tribunus?
A jövő hónapban leszek 24 éves, felség.
24?
Az uralkodó egy pillanatig a tribunus szemébe nézett, aztán megrázta a fejét.
Kalleva, nem Róma, Quintilus. Az én helyzetem sokkal kényesebb. Ha túl sok ellenségemet ölöm meg, azzal lázadásra sarkalnám azokat, akik zokon veszik a zsarnoki uralmat. Ha túl keveset ölök meg közülük, azokat sarkalom lázadásra, akik megvetik az engedékenységemet. Látod a gondomat? Hát kérdezzem meg, szerinted mennyit kellene megölnöm ahhoz, hogy anélkül érjem el, amit akarok, hogy lázadást törjön ki?
Quintilus nem tudott válaszolni, és dühös volt, amiért így belesétált ebbe a nyilvánvaló filozófiai csapdába. Szégyenkezett, mivel a legdrágább tanárok okították, akiket csak az apja meg tudott fizetni. Ez a nyomorult Verica. Legyen átkozott ez az aszott vénember. Összezavart mindent, és ezt most Rómának kell kibogozni. Mindig Rómának. Jól tudom, hogy egy királyság vezetése nem előre meghatározott tudomány, felség, felelte a tribunus halkan. Ám neked akadt egy problémád. A néped megosztott, és egyik részük ellenségesen tekint Rómára, ami ezt a mi problémánká is teszi. Tenned kell valamit a néped érdekében.
Különben?
Különben Róma tesz majd valamit. Csend szállt alá, és a tribunus észrevette, hogy Cadminius egyik kezét ökölbe szorítva kiegyenesedik ültében. Az asztal másik végén Verica hátradőlt, egymáshoz szorította két tenyerét, és ujjhelyeit az ajkához érintve, résnyire szűkült szemekkel Quintilus nézte.
Fenyegetsz?
Nem, felség. Persze, hogy nem. De ha megengeded, hadd mondjam el, hogyan látom a néped előtt álló választási lehetőségeket.
Mondd csak, fiatalember.
Az atrebátoknak Róma szövetségeseinek kell maradniuk. Biztosítanunk kell, hogy az utánpótlásunk átjusson a földjeiteken. Amíg erről gondoskodni tudsz, addig hálás és hasznos barátnak tudhatsz minket. Ha ezt az utat követitek, akkor Róma hagyja, hogy az atrebátok maguk intézzék a saját ügyeiket. Míg nem érezzük úgy, hogy tetteitek veszélyeztetik az érdekeinket.
Nem, ha így érzitek.
Akkor kénytelenek leszünk segíteni neked a királyságod vezetésében.
Úgy érted, a birodalomhoz csatoljátok a földünket? Provinciává tesztek minket?
Á, remélem, erre nem fog sor kerülni, felség.
Értem,
szólalt meg Verika egy vészterhes pillanat múltán.
Mi lesz, ha más útra lépünk?
Akkor eltapossuk azokat, akik Róma ellen szervezkednek. Minden fegyvert elkobzunk, ahogy a földjeidet, és azon nemeseit földjeit is, akik szembeszállnak velünk. A foglyokat pedig, akiket ejtünk, eladjuk rabszolgának. Ez a sorsa azoknak, akik megszegik a Rómának adott szavukat. Verika a tribunust nézte, majd szemei a testőr parancsnok felé villantak. Kadminius alig tudta visszafogni a dühét a római nyílt fenyegetése alatán.
Nem hagysz túl sok választást a népemnek?
Nem, felség. Nem hagyok.